Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a mai délelőtt folyamán egy olyan teljesen hétköznapinak tűnő kérdéssel szeretnék foglalkozni, ami mégis tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy az örök életünket jelentő kérdés. Teljesen hétköznapinak tűnő kérdés. És ez a kérdés nem más, összefoglalóan elmondanám, miről szeretném, hogyha gondolkodnánk, és utána olvassuk az alapigéket is, de ez az intés és az intés elfogadásának a kérdése. Hogyan álljunk hozzá hibákhoz? Hogyan álljunk hozzá fogyatékosságokhoz? Amikor valami nem helyeset látunk, mit tegyünk, hogy tegyük? És amikor bennünket figyelmeztetnek, akkor mit csináljunk? Mi hogy figyelmeztessünk? Szükség van-e egyáltalán erre? Én ezt a kérdéskört szeretném, hogyha egy kicsit most körbejárnánk a mai délelőtt folyamán. És mindenek előtt két igét szeretném, hogyha olvasnánk. Az egyiket a zsidók, tehát a két alapigét, az egyiket a zsidókhoz írott levél harmadik fejezetéből, és ott a 12 és a 13. verset a következőképpen olvasom. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Mit mond? Azt mondja, hogy intsétek egymást, mit mond? Minden napon, míg tart a ma. Itt is már a figyelmünket felhívja arra, hogy amíg lehetőség van a megváltozásra, az élet megváltozásra, addig tegyük, intsük egymást, míg tart a ma. A másikat ugyancsak a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből olvassuk el a 25. verset, és nagyon-nagyon fontos ez az ige, mert valami már ugyanezt a gondolatot csak egy nagyon-nagyon érdekes kifejezéssel helyezi a lelkünkre. Azt mondja, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, ugye itt egyértelműen arról van szó, hogy a hitvallásunkat, tehát amit megismertünk, a Biblia tanítását. Most nem arról van szó, hogyha valaki, mit tudom én, ebbe a gyülekezetbe jár, hogy akkor nem mehet át a másik gyülekezetbe, mert közelebb van hozzá, szóval értjük, tehát nem erről van szó, hanem azt a hitet, amit megismertünk, amit megragadtunk. Azt mondja, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amik éppen szokásuk némelyeknek, hanem figyeljük, intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Azt mondja, látjátok, hogy ama nap közelget. Tehát különösen fontos, hogy mi, nem mondom ki a szót, kérdezni szeretnék. Hadd kérdezzem meg, hogy nekünk hogy kell viszonyulnunk egymáshoz. Emlékeztek a Kainnak feltett kérdésre, hogy avagy... Pont az Úr megkérdezi, hogy hol van Ábel a te testvéred. És erre Kain mit válaszol? Ahogy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Na, hogy kell nekünk viszonyulnunk egymáshoz? Hogy őrizője vagyunk egymásnak. Őrizője vagyunk egymásnak. És szeretném, hogyha egy nagyon-nagyon kedves bizonyságtételek 5. kötetében levő idézetet megnéznénk. Egy mondat az egész. És nagyon szeretném, hogyha ezt megtanulnánk kívülről. Egy mondat. Bizonyságtételek 5. kötet, 480. oldal. Ha minden igaz, kivetét is, és ez nincs meg? Bocsánat. Na, akkor mondom kívülről, annál inkább kell figyelni. Keresztségi fogadalmában mindenki ünnepélyesen kötelezi magát arra, hogy vigyázni fog a testvérére. Nem egy hatalmas mondat? Keresztségi fogadalmában mindenki ünnepélyesen kötelezi magát arra, hogy vigyázni fog a testvérére. Tehát amikor mi hívők lettünk, amikor elfogadtuk Krisztusnak a szeretetét, és ennek örvendünk, és pláne vele szövetséget is kötöttünk, akkor mindenki ebben elkötelezi magát arra, hogy ő nem egyéni keresztény, nem önmagamnak élek csupán, persze a magunk életével kell alapvetően foglalkoznunk, de elkötelezzük magunkat arra, hogy vigyázni fogunk a mi testvérünkre. Na most nézzük meg azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy mi intsük egymást, vagy figyelmeztessük egymást. Nem elég, hogyha az Isten ezt megteszi? Az Isten teszi ezt velünk? figyelmeztet ugye a lélek által, figyelmeztet az ige által. Tehát az Isten több minden, több úton, módon megszólít bennünket és figyelmeztet hibáinkra, bűneinkre. Na de akkor miért kell az emberi közvetítőt is belevonni ebbe? Miért nem elég, hogy az Úr teszi ezt? Van-e ennek valami szerepe? Van-e ennek valami különleges fontossága? Hadd mondjam, hogy feddeni, inteni, mindegy, hogy milyen szót mondunk, értjük ugye ezt a fogalmat, és a feddést vagy intést elfogadni, ugye mind a kettő dolog az ember jellem csiszolásának az egyik legfőbb eszköze. A legfőbb eszköze. Hatalmas dolgokat kell megtanulnunk mind a kettő által. Inteni is, és az intést elfogadni is. Hatalmas próba az ember életében, a jellemünk csiszolásának kiváltképpen való eszköze. Most nem szeretnék itt igéket olvasni ilyen értelemben, csak kívülről említek gyorsan igéket, hogy amikor például Pál apostol felsorolja azt, hogy mire van szükség egy hívő gyülekezetben, közösségben, ó, csodálatos, köszönöm, itt van, látjuk? Keresztségi fogadalmában mindenki ünnepélyesen kötelezi magát arra, hogy vigyázz a testvérére. Így van, tehát ez a testvéri közösségnek a lényege. Így van. Tehát igéket, ahogy említettem, csak kívülről szeretnék gyorsan idézni igéket, hogy amikor felsorolja, hogy egy hívő közösségben hogy kell viszonyulnunk egymáshoz, nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, amikor felsorolások vannak, hogy akkor hol szerepel, hanyadik helyen szerepel az intésnek a kérdése? Az első helyen. Emlékszünk a Filippi levélre? Ha helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, és sorolja tovább, mivel kezdi? Ha helye van Krisztusban az intésnek. A Tesszalonikai levélben pedig azt mondja, hogy kérünk titeket továbbá, atyám fiai, hogy intsétek, ugye, a rendetleneket, tehát most nem azt jelenti, hogy valaki ott hagyta a táskáját, és nem vette föl, szóval értitek, tehát, hogy akik nem a bibliai rend szerint élnek, tehát intsétek a rendetleneket, bátorítsátok, gyámolítsátok, erősi, és utána mondja tovább, hogy viselkedjünk. Az intést helyezi mindig, legalábbis nagyon sokszor, első helyre a Szentírás. Igen, az Isten bevon bennünket, az egymás üdvösségért való fáradozásnak a hatalmas jelle, hatalmas súlyú és nagy megtiszteltetést jelentő munkájába. Na most hadd kérdezzem meg, hogy mi hogy állunk hozzá, hogyha valami helytelen dolgot látunk másoknak az életében? Mi az emberi reakció? Mi az emberi reakció általában?
Igen, megszóljuk őtet, megvádoljuk, megszóljuk,
így van. Elítéljük. Így van, pontosan. Ugye, megszóljuk, elítéljük, vagy megbotránkozunk az illető viselkedésén, vagy elkezdünk pletykálni róla, mindenkinek kibeszéljük, hogy te képzeld el, ez ilyen vagy olyan, vagy lemondunk róla, és azt mondjuk, hogy na, ez ilyen, ez már soha nem fog megváltozni. Vagy talán ami a legrosszabb, hogy közönösek vagyunk. Mit érdekel engem, ő ilyen, kész, nem az én dolgom. Tehát látjuk, legkülönféleképpen állunk hozzá az emberi gyengeségekhez, hibákhoz, bűnökhöz. Na most hadd mondjam, az egyik legnagyobb próbája az embernek az, hogy valóban hogy viszonyul a másik embernek a bűnéhez, helytelen dolgához, hogy viszonyul. Hadd kérdezzem meg, hogy a saját magunk gyengeségéhez hogy viszonyulunk és bűneinkhez?
Kifogást keresünk.
Így van. Kifogást keresünk, elnézőek vagyunk, meg tudjuk magyarázni, és tehát szóval magunkkal annyira elnézőek tudunk lenni, de amikor a másikban látunk hibát, rosszat, ugye mennyire másképp áll hozzá időnként az ember? Na most hadd kérdezzem meg, és itt jön az egyik legnagyobb kérdés, és az egyik legalapvetőbb kérdés, hogy mi a célja az intésnek? Mi kell, hogy legyen a célja az intésnek? Jakab apostol leveléből, az 5. fejezetből a 19 és 20. verset olvassuk el. Jakab apostol leveléből a 5. fejezet, 19 és 20. verse, figyeljük meg, mit mond. Atyám fiai, hogyha valaki ti közületek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Tehát most gondoljunk bele abba, hogyha azt látom valakiről ebben az életben, vagyok egy szép helyen, egy gyönyörű kiránduló helyen, ott ülök mondjuk egy szakadék peremén, és csodálom a kilátást lentről, és egyszer csak látom, hogy jön valaki abba az irányba, hatalmas tempóval, biciklivel jön arra. Mit fogok mondani neki? Vagy ülök, és hát nézem, hogy hát jó, majd bele fog esni a szakadékba, és meghal. Ugye nem ezt teszi az ember, hanem az ember felugrik, és szól, hogy te vigyázz, állj meg, mert ott szakadék van, nehogy összetörd magad. Tehát gondoljunk bele abba, hogy ez az ige is ezt mondja ilyen értelemben, hogyha valaki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, valaki eltévejedik, hadd kérdezzem meg, van közülünk ember, aki nem tévejedik el, és nem tesz rosszat? Senki nincs, egyetlen egy ember nincs közülünk ilyen. De azt mondja, hogyha valaki segít neki felismerni, segít neki abban, hogy visszatérjen a jó útra, mit mond? Azt mondja, hogy lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. De fölvetődik a kérdés, hogy mikor kell nekem szólni valamiért? Mikor kell a másikat valamire figyelmeztetnem? Mikor? Mert sokszor mit mond a Biblia? Például ne legyen más dolgába avatkozó, ugye? Például ezt is mondja. Most honnan tudom azt, hogy ez az én dolgom, hogy valakinek szóljak valamiért, figyelmeztessem, vagy pedig ez csak egy kotnyeleskedés és a más dolgába avatkozás? Honnan tudom, hogy az én feladatom valakinek az életében, hogy belátásra vezessem, vagy legalábbis figyelmeztessem a helytelen dologra? Olvassuk el ezzel kapcsolatban az alapigét, Ezékiel könyve 33. fejezetéből a 7. verset. Ezékiel könyve 33. fejezet 7. verse a következőt mondja. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Tehát mi a kulcs? Mikor kell nekünk figyelmeztetni valakit? Mikor? Igen, ha az ő lelke késztet és indít bennünket arra, hogy most szóljunk és figyelmeztessünk. Ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha szót hallasz számból. Miért fontos ezt megjegyezni? Drága szülők, én nem vagyok szülő, de sokat foglalkoztam azért gyerekekkel hosszabb időn keresztül, ugye nálunk is voltak sokat, tehát gyerekek kiskorukban, és pontosan ismerem azért én is ezt, de azért a szülők igazából ismerik ezt az élethelyzetet. Ismeritek azt, hogy amikor a gyermek valamit csinál olyat, ami nem egészen jó, sokszor az ember hagyja. És mikor fog egy idő után szólni? Amikor már elveszíti az ember a türelmét. Nem? Tehát amikor már kijön a sodrából, amikor már, na ez most már tényleg elég, tehát nem akkor, amikor tényleg valami megtörténik, nyugodtan, figyelmesen vagy szeretettel szólni, hanem amikor én már nem bírom tovább idegekkel, akkor szól az ember. És általában olyankor, amikor az ember akkor szól, amikor már nem bírja tovább idegekkel, akkor milyen módon szól az ember? Úgy akkor idegesen és mérgesen szól. Tehát sokszor az intés, a figyelmeztetés nem elvből történik, hanem egyszerűen indulatból. Na most honnan tudhatom azt, hogy amikor inteni kell valakit, vagy valami olyasmit látok, ami tényleg helyesbítésre szorul, hogy ez az én emberi indulatom, hogy már nem bírom tovább ennek az embernek ezt a stílusát, modorát, cselekedetét, vagy pedig tényleg az Isten szólított meg engem, hogy azt az embert figyelmeztetnem kell. Honnan tudhatom én ezt? Honnan tudhatom? Így van, így van. Tehát békesség is van az emberben ilyen értemben, tehát nem az emberi indulat van benne, de azért hadd kérdezzem meg, létezik-e olyan, hogy valami nagyon-nagyon helytelen dolog rossz láttán az emberben ott van az a bűnnel szembeni harag? Mert ugye azért az is eléggé furcsa, hogyha látunk valami tényleg égbe kiáltó dolgot, és hát akkor azt mondjuk, hogy hát igen, hát ő. Szóval értitek, tehát szóval lehet az emberben az a természetes rosszallás a bűnnel szemben, de gyakorlatilag, ha én úgy érzem, hogy nekem szólnom kell, akkor vigyem az Isten elé. Uram, én úgy érzem, hogy te most engem megérintettél, hogy szóljak, de ne engedd, hogy összekeverjem az én emberi indulataimat a te hangoddal. Hogyha tényleg nekem kell szólni, csendesítsd le a szívemet, és adjad, hogy megerősödjön bennem ez, hogy tényleg nekem kell szólni, vagy figyelmeztetni azt az adott embert. Miért hatalmas jellem próba a figyelmeztetés és az intés? Miért? Mit mond az ige? Ha szót hallunk az ő szájából, akkor mit kell csinálni? Meginteni őket, hogy az én nevemben. Mit jelent az, hogy az én nevemben? A krisztusi jellemmel összhangban. Tehát ahogy Krisztus tenné. Különben csak vádaskodás, letorkolás, akármit lehetne mondani erre. Intsd meg őket az én nevemben. Nézzük meg azt, hogy mit jelenthet ez, hogy az én nevemben intsed meg őket. Szeretném, hogyha egy igét és egy bizonyságtételi idézetet is elolvasnánk. Először a zsidókhoz írott levél 4. fejezet 15. versét olvassuk el, és gondoljuk végig, hogy az Isten hogy áll hozzá a mi bűneinkhez, amikor mi rosszat követünk el, hogy áll hozzá. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Mit mond? Az Isten a mi gyarlóságaink, a mi bűneinkkel, vagy bűneinkhez hogy viszonyul? Megindul rajta. Megindul a mi gyarlóságainkon. És itt szeretném olvasni azt az idézetet, ami az evangélium szolgájában is benne van, de a nagyorvos lábnyomából van az idézet. Gyengeségeik iránti részvéttel menjünk fele barátainkhoz, olyan részvéttől áthatva, amelyet irgalmas főpapunk érez. Nem hatalmas mondat ez? Amikor látunk valamit, ami helyesbítésre szorul, előtte imában az Istenhez menni, ha megértettem, hogy valóban nekem kell mondani, és milyen részvéttől áthatva, mert ő bajban van, azaz ember bajban van, valamelyik testrésze kificamodott, ugye, ahogy a test hasonlatát idézzük fel. És sajnálnivaló, mert beteg. A bűnbetegség hatalmas erőt vett rajta, és megnyilvánult az életében. Azt mondja, gyengeségeik iránti részvéttel menjünk fele barátainkhoz, olyan részvéttől áthatva, amelyet irgalmas főpapunk érez. Hadd kérdezzem, van bennünk önmagunktól ilyen részvét a rosszal, a helytelennel kapcsolatban? Tehát ez az első és legfőbb dolog, amit kérnünk kell. Egy másik nagyon-nagyon fontos mondatot olvastam szintén a Nagyorvos lábnyomán című könyvből, a 111. oldalról. Igyekeznünk kell megértenünk mások gyöngeségét. Nem sokat tudunk a sötétség láncaival megkötözöttek próbáikból, akikből hiányzik a határozottság és az erkölcsi erő. Nem olvasom tovább, mert csodálatos, jegyezzétek meg a 168. oldalon a Nagyorvos lábnyomán című könyvből, de mit mond? Igyekezzünk megérteni másoknak a gyengeségét. Tehát nem vagyunk egymás helyzetében, nem magunkból induljunk ki, próbáljuk megérteni, hogy igen, ami nekem abszolút nem próba, a másiknak lehet, hogy a legnagyobb próba, és fordítva. Például én valamitől félek, hogy te ettől félsz, hát ne vacakoljál már. Hát nem tudom, értjük? Szóval nem vagyunk egyformák, annyira nem vagyunk egyformák. És éppen ezért belehelyezkedni másoknak az élethelyzetébe, a kísértéseibe, a próbáiba, próbáljuk megérteni a másikat, különben nem tudunk segíteni. Hadd mondjam, kioktatással, ó, hát ez neked probléma, kioktatással semmit soha nem tudunk elérni, csak még inkább ártani tudunk. Menjünk a következő ponthoz. Nagyon-nagyon sok, amit az előbb már említettem, de szeretném még inkább hangsúlyozni, hogy ima, mielőtt valakinek figyel, valakit figyelmeztetünk és valakinek szólunk. Hadd kérdezzem meg, mi az haszna annak, hogyha én imádkozom a másik emberért? Tessék? Igen, tehát ilyen értelemben könyörgök az Istenhez is, hogy könyörögjön rajta, de az én szempontból mi a haszna, hogyha én könyörgök azért az emberért, vagy aki például velem rosszat tett, és amiatt kell figyelmeztetnem. Mert ugye akármilyen élethelyzet van, szólnom kell dolgokért. Mi a haszna annak, hogyha én imádkozni fogok előtte sokat azért a másik emberért?
Megváltozom.
Így van, én fogok megváltozni irányomban, le fog csendesülni az ellenszenv, a harag, hanem tudok kérni igazából szelídséget és együttérzést a másikkal. Egyszerűen közelebb kerülök lélekben ahhoz az emberhez, akiért imádkozom. És igen, az Úr azt mondja, igen, tegyük ezt, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, nem csak a fizikai, hanem a bűnbetegségből is. Nézzünk meg egy következő szempontot, hogy hogy tudunk igazából mi krisztusi módon inteni, az ő nevében inteni. Egy idézetet szeretném megint, hogyha felolvasnánk. Krisztusnak mindig fájt, amikor ellenségeskedéssel, romlottsággal és erkölcstelenséggel találta magát szemben. De figyeljük! De soha egyetlen szóval sem fejezte ki, hogy ez sérti érzékenységét, vagy bántja finom ízlését. Bármilyen gonosz szokással, súlyos előítélettel, vagy eluralkodó szenvedéllyel találkozott, mindezt szánakozó gyengétséggel fogadta. Tehát Jézusnál mit nem éreztek soha? Hogy megvetette volna, lenézte volna azt az embert, aki azt, ezt vagy azt, akár a legdurvább bűnöket is elkövette. Nem alázta meg a tekintetével, a lelkében, a szívében sem, hanem együtt érzett vele. Hadd kérdezzem meg, mi hajlamosak vagyunk erre? Hogy amikor a másik annyira mélyen van, hogy hát azért, igen, mit mond? Krisztusnak mindig fájt, amikor ilyennel találkozott, de egy szóval ki nem fejezte azt, hogy ez sérti ízlés, érzékenységét, vagy bántja finom ízlését. Nézzük meg a következő szempontot, hogy tudunk igazából segíteni, és milyen módon lehet igazából az intést adni, minek a tudatában. Itt most két igét szeretném, ha elolvasnánk. A zsidókhoz írott levél 13. fejezet 3. versét olvassuk el. Zsidók 13:3. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Mit jelent az, hogy a foglyokról emlékezzetek meg, mint fogolytársak? Mit jelent ez?
A bűnfogjai.
A bűnfogjai, így van. Tehát oda ne menjek a másikhoz úgy annak a tudatában, hogy én felsőbbrendű vagyok, én nem vagyok bűnös, te vagy a bűnös. Azt mondja, a bűnös a foglyokhoz, mint fogolytársak. Ugyanolyan fogolytárs vagyok. Tehát fogolytársad vagyok, én is a bűnfogja vagyok. Lehet, hogy most nem ebben, amiért neked szólnom kell, de másik oldalról fogolytárs vagyok én is, mint akik magatok is testben vagytok. Mit jelent az, hogy testben vagytok? A bűnre hajló emberi természet. És ennek kapcsán nézzük meg a Galata 6:1-et. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Miért kell ügyelni arra, hogy meg ne kísértessünk mi magunk is? Mert mit olvastunk? Mi is testben vagyunk. Ugyanolyan bűnös emberek vagyunk. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy valakinél láttok valami helytelen dolgot. Hú, meg is jegyezzük, hogy na ilyet hogy lehet csinálni. És eltelik egy kis idő, és ugyanabban a hibában mi is beleesünk. Ügyeljen arra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Tehát ezzel az alázattal és szerítséggel lehet csak igazából tenni az intést. Még egy utolsó szempontot nézzük meg, egy utolsó szempontot, hogy hogy tegyük, hogy adjuk az intést, és ez a bizonyságtételek 7. kötetének a 185. oldaláról van ez az idézet. Ha hallasz vagy látsz valamit, ami helyesbítésre vár, keresd az Urat bölcsességért és kegyelemért, hogy amikor hűséges igyekszel lenni, nehogy rideg és szigorú légy. Mindig megalázó, ha valaki rámutat hibáinkra. Ne tedd még keserűbbé fölösleges, kárhoztató bírálattal. A hideg bírálat elcsüggeszt, sötétté és boldogtalanná teszi az életet. Testvéreim, jobb, ha szeretettel győztök meg valakit valamiről, mint ridegen. Mikor a tévelygő rádöbben hibájára, vigyázz, el ne pusztítsd önbecsülését. Ne sérteni igyekez, hanem bekötözni és gyógyítani. Micsoda hatalmas idézetek ezek. Nehogy az önbecsülését elvegyed. Ne ridegen, szigorúan, hanem szeretettel, az irántabb érzett mélységes szeretettel tegyed ezt. Nézzünk meg, egyetlen egy igét szeretnék itt ezzel kapcsolatban felolvasni, hogy tulajdonképpen az intés milyen tudomány. A Római Levél 15. fejezetének a 14. versében nézzük meg az igét, hogy azt hiszem, hogy annak alapján, amit most végig beszéltünk arról, hogy mit jelent az ő nevében, Isten nevében, Krisztus nevében inteni, azt hiszem, hogy még inkább értékelni fogjuk ezt az igét. Azt mondja a Római Levél 15. fejezet 14. verse. Római 15-14. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy minden jósággal be vagytok telve minden ismerettel, és ennek alapján képesek vagytok egymást inteni. Igen, intést adni hatalmas erkölcsi mérce, és igazából ki kell, hogy mondjuk azt, hogy olyan felelősség, amit egyikünk sem háríthat el magától. Annyira érdekes, egy ószövetségi igét szeretnék olvasni azzal kapcsolatban, hogy az ember hajlamos arra, hogy azt gondolja, hogy na hát, hogyha ennyire bonyolult ez az intés, hát akkor inkább én csöndben maradok, mert hát akkor ilyen kívánalmaknak ki tud megfelelni. De hadd kérdezzem, megtehetjük ezt, vagy nem tehetjük? Nem tehetjük meg. Nézzük meg, mit mond Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 17. vers, Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 17. verse. Nézzük meg, mit mond. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Mit mond? Fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Mit mond az ige? Ha én látom, tudom, hogy valamiért szólnom kell szeretettel az ő nevében, ugye most az előbb már beszéltünk, hogy és nem teszem meg, mi történik? Viselem az ő bűnének a terhét. Az Isten engem tesz felelőssé azért, hogy én elmulasztottam azt a szeretetteljes kötelességet, hogy igazából próbáljam meg a jó útra vinni vagy terelni a másik embert. Emlékeztek rá, hadd kérdezzem meg, hogy kívülről kérdezném csak meg, hogy emlékeztek rá, hogy Éli főpapnak, ennek az istenfélő főpapnak egyébként mi volt a legnagyobb bűne? A fiait nem fegyelmezte. Nem szólt a fiainak. Nem szólt a fiainak. Hadd kérdezzem meg, Dávid is követett el ilyen hibát az életében? Adóniával kapcsolatban. Azt mondja, kit az ő atya soha nem fedett meg, azt mondván, hogy fiam, ezt miért csináltad, vagy hogy csináltad. Tehát igen, hatalmas bűn, hogyha az embernek az Isten a lelkére helyezi az intést, nem csak gyereknevelésben, hanem az élet bármilyen területén, bármilyen összefüggésben. Na de tegyük fel azt a kérdést, hogy Jézus, amikor itt ezen a földön járt, Jézus hogy intett? Jézus hogy intett? Hogy intett Jézus? Emlékezzünk vissza a történetekre, Jézus hogy intett? Egyféleképpen, sablonosan? Nem. Rengetegféleképpen intett. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus intette nyilvánosan. Kiket? És miért kellett a farizeusokat nyilvánvalóan meginteni? Különnek tartották magukat, és azon kívül miért kellett ez? Így van. Mert nyilvánosan vétkeztek, befolyást gyakoroltak ezzel az egész jellemükkel és magatartásukkal az emberekre, és őrizkedjetek a farizeusok kovászától, nehogy titeket is megmérgezzen. Tehát nyilvános bűnöket nyilván nem lehet titokban, zugolyában elrendezni. Jézus volt, amikor fedett. Hadd kérdezzem meg, Jézus akár nyilvánosan, akár személyesen négy szem között feddett, és ami le van jegyezve az igében, Jézus milyen módon határozott volt, vagy nem volt határozott? Így is lehetett érteni, és úgy is lehetett érteni. Ugye, hogy nem? Teljesen határozottan. Bocsánat, hogy ezt mondom, a szeretet jegyében nem csomagolta be úgy sztaniol papírba a feddést, hogy azt se tudta az ember, hogy hogy lehet kibontani, és hogy mi is van benne igazából. Szeretettel, de határozottan. Nem azzal segítünk, ha köntörfalazunk. És azt mondjuk, szóval értitek, hogy nem is lehet igazából érteni. Olyan módon, ahogy az előbb beszéltünk, de határozottan, néven nevezve azt, ami helyesbítésre szorul. De figyeljük meg, Jézus mindig szeretettel, mérhetetlen szeretettel tette. Hadd kérdezzem meg, hogy a farizeusokon kívül Jézus a tanítványait is volt-e úgy, hogy fedte nyilvánosan és határozottan? Mondjunk példát rá. Igen, amikor például a szamaritánus falun mentek át, és nem akartak szállást adni, és ugye, hogy akarod-e, hogy tűz jönnél az égből, stb. Így van. És mit mond ráadásul akkor, amikor a szamaritánus falunál van? Nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Azért eléggé kemény szó ez, nem? Vagy Péternek négy szem között mondja? Nem, ott a többi tanítvány előtt. Hogy távozz tőlem, Sátán, ugye? Tehát Jézus határozottan néven nevezte a bűnt, soha nem hagyta jóvá, és nem egyformán feddett, de ugyanakkor mindig benne volt a szeretet, de a szeretet az magába foglalja a határozottságot és a teljes mértékű igazságot. Hadd kérdezzem meg azt, hogy Jézus mindig úgy feddett, hogy elmondta, hogy ezt is ezt tetted? Volt úgy, hogy példázatban. Mondjunk erre egy példát. A Simon házánál, így van. Ugye látja Simonnak a magatartását, és azt mondja, hogy Simon, van valami mondani valóm neked. És akkor elmond neki egy példatörténetet. Az Ószövetségben hol látunk erre példát, az a fedésnek erre a módjára?
Dávid,
ugye, amikor Nátán hozzámegy, nem azzal kezdi, hogy ezt és ezt csináltad, hanem elmond egy példatörténetet, amelyben felébred az igazság érzete, és maga mondja ki azt, hogy tulajdonképpen igazából, tehát az igazságot kimondja. Így van. Vagy nézzük meg, Jézus ugye volt úgy, hogy példatörténettel fedett. Volt úgy, hogy például... Így van, például. Így van. Ma nekem nálad kell lennem. És akkor ugye az ő szeretetét, bizalmát kifejezte, amiből Zákeus érezte, hogy nem a bűnét hagyja jóvá, de a szeretetét kifejezi, a megbecsülését, nagyra értékeli Zákeust, és azonnal mondja ugye, hogy amit idáig patvarkodással elvettem, stb. Azt visszaadom. Azon kívül...
Mártát is megfette, de dicsérettel kezdte.
Így van, ez a következő nagyon jó. amikor megfedi például ugye Mártát, de hadd kérdezzem meg például, hogy hol látunk még ilyet, hogy Jézus kiemeli a jót, és utána fed. Jelenések könyvében a levelek, azon kívül egy asszonnyal való beszélgetésben. A szamáriai asszonnyal. Mi volt dicsérni azon, való azon az asszonyon? Igen. Ugye azt mondja, hogy menj el, hívd a te férjedet. Jézus pontosan tudta, hogy mi a helyzete. És mit mond az az asszony? Hogy nincs férjem. És ugye elhallgatja azt, hogy már mi volt az ő életében, és erre mit mond? Ezt igazán mondtad. És elmondja, hogy mert 5 férjed volt, a mostani nem fér, stb. De először megdicséri azt az egész apró valamit. Jézus ugyanezt leszi a levelekben, ugye? Nekünk. Hadd kérdezzem meg, ha valakit feddeni akarunk, olyan kemény szó ez a fedés, figyelmeztetni akarunk valamire, inkább talán így fogalmazzuk. Találjuk meg először mindig a jót, amit a másikban értékelünk. Hogy amikor én figyelmeztettem valamire, akkor ez nem azt jelenti, hogy őt leírom, hogy ő egy nulla, ő egy értéktelen valaki. Hanem ebben a dologban. Ez nem jó, de ez is. Egy gyereket is. Ugye az ember nem úgy fed, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, hanem ez annyira szépen meg tudod csinálni, ez most nem olyan, tedd ezt, értitek, tehát, hogy bátorítani is abban, hogy ne érezze azt, hogy ő le van írva. Így van, Jézus is mindig a jót akarta erősíteni az emberben, de utána a rosszat néven nevezve kimondta. Mondjunk még egyetlen egy példát. Amikor Jézus nem, egyetlen egy szót nem szólt, és úgy feddett, egy cselekedetével.
Az
úrvacsora, a lábmosás. Ott ülnek a tanítványok, ott van bennük ki a nagyobb, ugye? Hát én nem fogok leereszkedni, hogy a másik lábát nem, nincs szolga, hát nem. És Jézus mit csinál? Föl kell a vacsorától, körülköti magát, és elkezdi mosni a tanítványok lábait. Hadd kérdezzem meg, ha Jézus szavaival mondta volna mondjuk ezt a tanítványoknak, elérte volna azt, amit mondjuk Péternél elért? Hogy Uram, az én lábaimat nem mosod meg soha, ezt a szégyent. Igen, van, amikor nem szavakkal, hanem az élettel, cselekedettel lehet megfeddeni a másikat.
Júdást is így fette.
Így van, igen. Vagy pedig Júdást is így is fette, de volt úgy, hogy fette például Júdás csókkal árulod el az ember fiát. Itt már nem volt Júdásnál változás lehetősége, mert megkeményítette magát, de még ott is az szeretet. De például egy ellenséggel kapcsolatban. Mit mond Pál apostol? Hogy lehet szavak nélkül megfeddeni az ellenséget?
Jó cselekedet.
Így van. Hogyha éhezik, adj ennie. Nem kell neki utána papolnod most idézőjebb, hogy persze, de te ezt tetted, de látod, hogy én adok neked. Nem. Szeretettel adni neki, jót tenni. És ezzel eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Így van, így van. Nézzük meg ezek után. Jól van. Nézzük meg ezek után azt, hogy tehát ezeket a feddéseket, ezeket a Jézusi feddéseket nekünk is meg kell tanulnunk. De nézzük meg ezek után befejezésképpen, most ezt már csak nagyon röviden, de hogy viszonyuljunk akkor, amikor nekünk szólnak valamit, és a mi hibánkra figyelmeztet valaki. Hogy kell ehhez viszonyulni, szerintetek? Kérdés, bocsánat, szerintetek melyik a könnyebb, intést adni, vagy intést elfogadni? Melyik a könnyebb? Mind a kettő óriási nagy próba, ugye az élethelyzettől is függ, az ember lelki beállítottságától is függ, de óriási nagy próba mind a kettő. Adni is, meg elfogadni is. Nézzük meg, mit mond az intés elfogadásáról a Szentírás. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, 5. verse. Hadd kérdezzem meg, hogy általában, ha bennünket figyelmeztetnek valamire, akkor nagyon gyakran mi az embernek az első reakciója? Hogy reagálunk arra, amikor nekünk szól valaki, figyelmeztetve?
Hárít.
Tessék? Hárít. Ez még talán a jobbik eset. Az se jó, de még talán. Mi a másik, ami rendszeresen előjön? Megsértődünk. Te mondod nekem, te. És nekem. Szóval, értitek? Szóval az emberben ott van, hogy az embernek az énjét bántja, ugye, hogy hát nekem szólna. Na nézzük meg. A bolond megutálja az ő atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. Azt mondja, aki megbecsüli a dorgálást, az igen eszes ember. Nézzük meg az ellentétjét is, mit mond, mert nagyon fontos a 29. fejezet első vers példabeszédek könyvében. Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Mit mond? Aki a feddésekre is nyakas marad, aki hárít, megsértődik, elutasítja, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Nem olvasunk föl most a Szentírásból egy történetet, egy ószövetségi történetet, mert nagyon elszaladt az időnk, csak a történetnek a lényegét szeretném elmondani. Volt egy király, egy Uzziás nevű király, Krónika második könyve, aki jegyzi, Krónika második könyve 26. fejezetének a 16-tól a 21-ig terjedő verseiben olvassuk a történetnek azt a részét, amit én szeretnék kiemelni. Ez a király, ez az Uzziás király nagyon sok jót cselekedett, az Isten magasra emelte őt, mert tényleg nagyon jó sok jót cselekedett. És egyszer csak azt olvassuk erről az Uzziás királyról, hogy amikor úgy megerősödött, tehát az Isten megerősítette őt az ő országlásában, egyszer csak felfúvalkodott az ő szíve, és mit csinál? Bement a templomba, és elkezdett végezni papi szolgálatot, amit neki nem lett volna szabad végezni. Erre mit csináltak a papok? Megfették a királyt, ugye, aki magasra emelte őt, az úr tekintélye volt, megfette őt. Megfették a papok sokan, hogy nem a te dolgod, Uzziás, hogy ezt tegyed, ez nem lesz neked a dicséretedre. Menjél ki a templomból, ezt nem neked kell tenni. Megfették őt, a királyt. És ellene álltak Uzziás királynak, és mondták neki, mármint a papok, ugye? Uzziás, nem a te dolgod az úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié, akik felszenteltettek, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem lesz ez az Úr Istentől. És figyeljük meg, Uzziás hogy reagált a fedésre? És megharagudott Uzziás, akinek kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne, és mikor megharagudott a papokra, bélpoklosság támadta homlokán, ott a papok előtt, az úrházában, a füstölő oltár előtt. Hadd kérdezzem meg, az Uzziás királyt a büntetés miért érte utol? Mert rosszat tett? Nem. Hanem amikor megfették, megharagudott. Megsértődött és megharagudott. És ezért ellene állt a feddésnek. És ezért következett az be, hogy az úr bélpoklossággal sújtotta Uzziás királyt. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy nem a bűn a legveszedelmesebb. Erre azt mondhatnánk, hát nem az. Nem, nem a bűn a legveszedelmesebb, hanem az, hogy amikor feddést kapunk, akkor elfogadjuk-e, tudunk-e megalázkodni, el tudjuk-e fogadni az intést, a feddést. Hadd mondjam, sokszor úgy érezzük, amikor megfeddenek bennünket, hogy tulajdonképpen a tekintélyünkön esik csorba, nem? Hogy hát, hú... Ezzel szemben nézzük meg, mit mond az ige, példabeszédek 13-18. A következőt mondja. Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja. Aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. Mit mond? Nem az, hogy a tekintélyünkön csorba esik, hogyha elfogadjuk a figyelmeztetést, hanem tiszteltetik az az ember, aki belát, aki elfogad. Hallottunk már ilyet ebben az életben? Bocsánat, akár televízióban is valakitől számon kérnek valamit, mondjuk nem kisembertől, hanem nagyobbtól, és akkor hárít, el nem ismeri semmi. Az ember hányszor van úgy, hogy hát csak ismerd el, hát ezt nem lehet elismerni. Az az ember, aki elfogadja az intést, és nem hárít, az nem, hogy csökkenne a tekintélye, hanem tiszteltetik az az ember. És figyeljük, mit olvasunk, egy idézetet? Nagyon fontos idézet. Szigorú vizsga minden ember számára, minden férfiak és nők bátorsága számára, amikor szembesítik őket a bűneikkel, akkor kendőzés nélkül elismerni azokat, és így szólni. Ezt a hibát az én számlámra kell elkönyvelni. Az erkölcsi erő olyan mértékére van szükség ugye ehhez, amivel csak kevesen rendelkeznek. De akiknek van bátorsága, hogy őszintén köntörfalazás nélkül kimondja, az döntő győzelmet arat maga fölött, és egyúttal hathatósan bezárja az ajtót az ellenség előtt. Hadd kérdezzem meg, szigorú vizsga, ugye, amikor az embert szembesítik a bűneikkel. Elmondani, hogy igen, ez én voltam, ezt én tettem, de szigorú vizsga. De nézzük meg, azt mondja, hogy akinek van bátorsága, hogy őszintén köntörfalazás nélkül kimondja, azt mondja, az döntő győzelmet arat maga fölött, a legnagyobb csatát megnyerte. Mi a legnagyobb küzdelmünk? Az önmagunkkal, az énünkkel való küzdelem, ez a legnagyobb harc. És mit mond? Döntő, ja igen, és egyúttal hathatósan bezárja az ajtót az ellenség előtt. Ha mi nem ezt tesszük, akkor miért vagy milyen módon van nyitva az ellenség előtt az ajtó? Milyen módon? Miért van nyitva? Mi történik akkor, ha mi nem így fogadjuk az intést? Mi történik? Akkor haragot fogunk táplálni a másikkal, a sértettség lesz bennünk, elkezdjük azt az embert, hát enyhén szólva nem szeretni, és a bűnök sokasága fog következni ezek után, hogyha mi mentegetjük a hibáinkat, és nem ismerjük be azokat. De tegyük fel azt a kérdést, most már tényleg a befejezéshez közeledve, tegyük fel azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha valaki megfeddett engem valamiért, de közben abszolút nincs igaza. Volt már ilyen, hogy szóltak nekünk valamiért, de abszolút igazságtalanul? Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy mi az a legelső dolog, amit tennünk kell akkor, hogyha valaki valamiért szól nekünk? Mi az a legelső dolog? Gondolkodni, és? És hova vinni, tessék? Istenhez vinni. Pontosan így van.
Meghallgatni,
így van pontosan.
Ez nem olyan biztos, hogy meg fogok hallgatni.
Igazad van, így van. Becsukom az ajtót. Így van. Így van. Tehát meghallgatni elsősorban, amit ő mond, és utána az Isten elé vinni a dolgot. Mert voltatok már ebben az életben úgy, hogy valamit tettetek, vagy valahogy szóltatok, valahogy reagáltatok, ti belül másképp éltétek meg, és valaki kívülről egészen másképp vette és értékelte azt, amit mondtatok, vagy csináltatok. Hányszor van ilyen? Ezért az Isten elé vinni, és kérdezni, hogy tényleg, Uram, ez tényleg ilyen vagyok, vagy te hogy látsz engem? Szóval értitek, az Isten elé vinni azt, amit hallottam. Na most ennek mi lehet az eredménye? Hányféle eredménye lehet? Hogy vagy? Igaz, amit mondott az illető, vagy nem igaz? Ha igaz, akkor örüljek annak, hogy valaki figyelmeztetett, nem? Ha pedig nem igaz, akkor szintén azért is legyek hálás, hogy akkor legalább nem igaz, amit mondott az illető, mert akkor legalább ez a hiba, vagy valami az nincs bennem. Hadd kérdezzem meg, hogy ha valaki int bennünket, de nem a krisztusi elvek szerint, nem azzal a szeretettel, tapintattal, imádságot megelőzve, hanem csak úgy nyersen odavág nekünk valamit, akkor ez oke arra, hogy elutasítsam azt, amit mondott? Nem. Hányan hárítják el arra, hogy hát te így mondtad, na hát akkor én ezzel szóba se állok. Nem ok erre. Az az ő bűne, hogy nekem úgy mondta, de nekem a kötelességem, hogy nézzek a tükörbe, hogy tényleg van benne valami, amit mondott. Jó. Na akkor ezek után befejezésül csak a következőt szeretném mondani, egy nagyon-nagyon fontos idézetet szeretnék megemlíteni. Szeretném megkérdezni, hogy Dávid hogy állt hozzá az intéshez? Dávid hogy állt hozzá az intéshez? Dávid fogadott el intést? Ugye említettük már Nátán prófétát, de azon kívül... Így van, pontosan, és ezzel kapcsolatban jön, ugye, amikor visszatartotta őt ugye, a gyilkos szándékától, hogy nézzük meg, hogy fogadta. Figyeljük! Alázatos szívvel fogadta a feddést saját szavaival összhangban, mert mit mondott 141. Zsoltárban? Ha igaz fed engem, jól van az, ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Hálát adott és áldotta Abigailt az igaz tanácsért. Sokan vannak, akik dicséretre méltónak tartják magukat, ha el tudják hordozni a fedést anélkül, hogy türelmetlenné válnának. De milyen kevesen fogadják a dorgálást hálás szívvel, és áldják azokat, akik a gonosz út követésétől próbálják megmenteni őket. Igen, erkölcsi nagyság szükséges. Isten szemszögéből nézve, pontosabban az ő nevében meginteni valakit, és alázatos szívvel elfogadni a fedést. Hatalmas jellempróba, és a jellemünk nevelésének az egyik legfőbb eszköze. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk meg igazából Krisztustól inteni, és tanuljunk meg igazából elfogadni fedést. Amen. Kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy te meg akarsz tanítani bennünket az életnek erre a területére is. Te látod, Istenünk, hogy hányszor szóltunk meggondolatlanul, hányszor szóltunk indulattal, figyelmeztettünk valakit, akár ténylegesen valami rosszra is, de indulattal, szeretetlenül. És te látod, hogy mi magunk is hányszor bántottunk meg, sértődtünk meg, vagy zártuk be a szívünket, amikor mások feddeni akartak bennünket, vagy a rosszra rávilágítani. Istenünk, törd össze bennünk az ént. Jézusunk, adjad, hogy mi valóban tere át zuhanjunk a kősziklára, hogy az énünk összetörjön, hogy utána rajtad tudjon felépülni a mi megváltozott jellemünk. Urunk, kérünk téged, tanítsál bennünket imádkozni egymásért. Adjad, hogy a közöny, a közömbösség soha ne legyen úrrá rajtunk. Adjad, hogy igazából komolyan vegyük azt, hogy őrizőül adtál bennünket egymásnak. Urunk, adjad, hogy ne legyen közömbös a mi számunkra az, hogy a mi hittestvéreinkkel, ismerőseinkkel, barátainkkal, családtagjainkkal mi történik. Adjad, hogy megtanuljunk személyesen felelősséget hordozni mindenkiért, akiket a szívünkre helyezel. És legfőképpen arra kérünk, Urunk, hogy meghalljuk a te hangodat, amikor te szólsz nekünk, hogy szóljunk, figyelmeztessünk. Adjad, hogy meghalljuk ezt a szót, ezt a halk és szelíd hangot, és soha ne keverjük össze a mi emberi indulatainkkal, vagy sátán késztetéseivel. Jézusunk, te megígérted, hogy a tieid hallják a te szódat, és idegent nem követnek. Urunk, így adjad nekünk a te lelked vezetését, és köszönjük, hogy ezek által, az élethelyzetek által is csiszolni, nevelni akarsz bennünket az örök életre. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, és segíts mindannyiunknak. Te látod, Istenünk, hogy mindannyiunk élethelyzete más és más. Könyörüljél rajtunk, Urunk, és segítsél nekünk a mi próbáinkban. Amen.